6000-nél több elektromos autó tölthető egyszerre országszerte az engedélyköteles állomásokon. Mennyire segítik a környezetvédelmi szempontok érvényesülését az energiaadók? Mikor lesz hidrogénhajtású repülőgép? Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Majdnem 3200-ra nőtt a nyilvános elektromos autótöltő állomások száma múlt év végére, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A legtöbb engedélyköteles berendezés 1119 Budapesten volt, a legkevesebb 20 darab Nógrádban. A részletekről Serre Zsoltot, a MEH szóvivőjét hallják.
Közel 3200 töltőberendezés működik ma az országban. A megoszlás természetesen az eddigi tendenciáknak megfelelően eltérő, továbbra is az ország középső régiójában található a töltőberendezések túlnyomó többsége. Ha ezt nevesítjük, akkor Budapesten 1119, még Pest megyében 425 töltőberendezés található, de szépen látható a fejlődés a megyeszékhelyeknél is. Itt kiemelném Veszprémet 185 töltővel, Veszprém megyét, illetve még Győr-Moson-Sopront 153 töltőberendezéssel. Fontos, hogy amiről itt beszélünk, ezek az úgynevezett engedélyköteles töltőberendezések, melyeket az energiahivatal vezet. Ebben nincsenek benne azok a töltőberendezések, amelyeket a háztartások otthon üzemeltetnek, illetve nincsenek benne azok sem, amelyeket az egyes cégek, hivatalok saját garázsukban, saját területükön működtetnek.
Van arra becslés, hogy ezeknek mekkora lehet az arányuk ehhez a 3200 nyilvánoshoz képest?
Erre vonatkozó adatgyűjtés még nincsen, úgyhogy 2024 végével kapcsolatban nem tudok erre tájékoztatást adni, viszont avval kapcsolatban van adatunk, hogy ez a 3200 töltőberendezés, ez pontosan hány csatlakozót jelent, ez 6161 töltőfejet jelent. Ez azért van így, mert egy berendezésen valamelyiken három lehetőség is van, amelyen egyszerre lehet tölteni. Természetesen hozzátartozik, hogy vannak olyan töltőberendezések, amely akár két gyors töltőt is tartalmaz, de ebben az esetben nem biztos, hogy mind a két gyors töltő egyszerre üzemképes.
Mekkora volt ezeknek a kihasználtsága? Mennyit töltöttek ezekkel?
Nos, ha megnézzük azt, hogy hány darab töltést regisztráltak, akkor ez gyakorlatilag 400 ezer töltés volt, ami mutatja azt a változást és azt a fejlődést, ami az elektromobilitásban az elmúlt időszakban megvalósult. Ha nem csak arra gondolunk, amire nagyon sok statisztikai adat jelent meg, hogy hány darab elektromos autót, új elektromos autót helyeztek üzembe, hogy mekkora az arányuk a gépkocsi parkon belül, hanem azt megnézzük, hogy az elmúlt időszakban egyre nagyobb kapacitású akkumulátorokkal szerelnek fel gépjárműveket, hiszen egyre nagyobb a hatótáv, és ez látható természetesen a fejlődés irányából is, hiszen amikor az elektromobilitás elindult, akkor ez jó részt egy helyi közlekedésre koncentrálódott, nem annyira egy helyközire. Nos, ez örömtelien változik, de nyilvánvalóan ez azt is jelenti, hogy nagyobb kapacitású akkumulátorokkal látják el a gépkocsikat, ezek pedig nagyobb kapacitású töltőfejeket és nagyobb mennyiséget igényelnek. Ez nagyon jól látható, hogy a felhasznált energia összmennyisége 8693 megawatt óra volt, és itt látszik, hogy a hagyományos töltők aránya lényegesen kisebb a számbeli arányukhoz képest, hiszen ha megnézzük azt, hogy a hagyományos váltakozó áramú töltéseknek a mennyisége nem érte el az 1900 megawatt órát, a gyors töltések aránya viszont lényegesen magasabb volt, és 6800 megawatt órát tett ki. Annak ellenére, hogyha megnézzük a számokat, a hagyományos töltők a teljes állományon belül még mindig majd 75%-os arányt tesznek ki, szemben a gyors töltőknek a 25%-os arányával.
Hogy változott egyébként a töltőberendezések számának alakulása az elmúlt években? Mikor értük el az 1000-et, illetve akár a 2000-et? Mit lehet mondani? Jelentősen felgyorsult az elmúlt években, vagy akár az elmúlt évben a töltőtelepítés és üzembehelyezés?
Gyorsult, a számokból világosan látszik, hogy gyorsul, és ha a 2025-ös számokat majd megkapjuk és kielemezzük, annyit azért el lehet mondani, hogy látható, hogy az mobilitás terjedése az most már a helyközi közlekedésre koncentrál, tehát egyre több telepítő jelenik meg az utak mellett, az autópályák mellett, és bizony itt egy nagyon fontos dolog, hogy a feltöltés 20-80% közötti tartalomnál a legoptimálisabb. 20% alatt viszonylag, hogyha teljesen lemerül egy akkumulátor, viszonylag lassan töltődik 20%-ig, és 80% fölött is. Viszont a mai gyorstöltők és a mai akkumulátor kapacitások mellett körülbelül 20 perc időtartam alatt feltölthető 20%-ról 80%-ra egy akkumulátor, tehát ha egy kicsit mondjuk a tankolásnál hosszabb is a töltés, viszont 20 perc alatt gyakorlatilag 80%-os töltöttség mellett már autózhatunk tovább biztonságban.
Serre Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Érvényesül-e a zöldítés az energiaadón keresztül? Ezt vizsgálta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gazdasági és Versenyképesség Kutatóintézet munkatársa. Ceceli Vivien kutató az Energiavilágnak arról is beszélt, milyen típusú adók sorolhatók ebbe a körbe.
Az EU-ban az energiaadók alapját egy 2003-as irányelv vagy, és az meghatároz egy minimum adószintet. Tehát ez lényegében arról szól, hogy szükséges ezeket az energiaadókat kivetni, viszont azt is hozzá kell tenni, hogy nincs egy ilyen egységes keretrendszer a környezeti adók részleteit illetően, tehát ezek még továbbra is tagállami hatáskörben vannak. És ha a statisztikákat nézzük, alapvetően a környezeti adókat, azokat 4 fő kategóriába lehet sorolni, és ezeknek az egyike az energiaadó, és lényegében ez az a tétel, ami a legnagyobb súllyal rendelkezik, ez nagyjából olyan 2/3 súlyt képvisel. És akkor ezen kívül még megemlíthetőek különféle közlekedési, illetve szállítási adók. Ezek alatt kell érteni például olyan tételeket, mint a járműregisztrációs adók, útdíjak, vagy akár a légiutasok által megfizetendő adók. És akkor a harmadik kategória az a szennyezési adók. Ide pedig olyan tételeket kell értenünk, amik például a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódnak, vagy a lég- és vízszennyezéshez. Ezekről azt kell tudni, hogy ezek jellemzően kisebb tételek, viszont ezek általában közvetlenül érintik a szennyezőt. És az utolsó kategória az pedig az erőforrásokra kivetett adó. Ez a környezeti, illetve a természeti erőforrások felhasználásához kötődik, és ezek azzal a céllal jöttek létre, hogy megőrizzék a természeti erőforrásokat, illetve hogy támogassák azoknak a fenntartható felhasználását. És akkor mondanék néhány ilyen példát is. Svédországban például nagyon magas szén-dioxid adó van, ez egyik legmagasabb, akár világviszonylatban is, de például Spanyolország példája is érdekes lehet, ahol pedig egy turistákra kivetett adó említhető meg, ezt sokszor egyébként zöld, illetve ökoadónak is szokták nevezni, és ez lényegében a hotelban töltött éjszakák száma után fizetendő, és az a célja, hogy a bevételeket környezeti célokra fordítsák. És akkor egy kis magyar kitekintés, mert hogy Magyarországon meg például a jövedéki adók képeznek egy ilyen fontos adótételt, ezek ugye az energiahordozók után fizetendők, ezen belül például érintett termékek, a benzin, gázolaj, fűtőolaj, vagy akár megemlíthető a villamosenergiaadó, illetve ugye a környezetvédelmi termékdíj is ide sorolható.
Mi a céljuk ezeknek a környezeti adóknak? Egyszerűen plusz bevétel a központi költségvetésnek, európai szinten ösztönző elméletileg ez a rendszer, vagy az okozott kár helyreállítását finanszírozza?
De alapvetően ezeknek az energia, illetve környezeti adóknak kettős céljuk van. Egyfelől megjelenik a környezeti, illetve a fenntarthatósági szempont, tehát hogy csökkentsék az energiafelhasználás környezeti terheit, viszont van egy másik aspektus, ez pedig a fiskális bevételekre koncentrál. És itt megemlítenék egy közgazdasági szempontot, illetve egy közgazdasági keretrendszert, ami lényegében ennek az adónak az alapját adja, és ez az úgynevezett PIGU adó, ami Arthur PIGU nevéhez fűződik, és ez valójában az externáliákra adott megoldásként értelmezhető. Hogy mit is jelent ez valójában? Hogy ez általában egy olyan helyzetet illusztrál, amikor a vállalat az nem viseli a tevékenységének a teljes költségét. Tehát kifizeti ugyanaz általa használt erőforrás vagy nyersanyag árát, viszont ez nem fedezi annak a teljes társadalmi költségét. Tehát nincs benne az, hogy közben a gyártási tevékenység az esetleg szennyezi a levegőt, a talajvizet, vagy adott esetben rontja a közeli termőföldek minőségét, de nagyon sok ilyen mellékhatás jöhet létre a gyártás során. És ugye sok esetben ez a negatív, tovagyűrűző hatás, ez ugye egészségügyi károkat is okoz. Vagy egy egyszerű példát is említhetünk, ezen kívül mondjuk a zajszennyezés problémáját. Ugye ez hosszú távon szintén káros a közelben élők szervezetére. És ezeket lényegében mind költségként tudjuk azonosítani, amik valahol, valamikor megjelennek a társadalom számára. Tehát ha az adók célját vizsgáljuk ebben a keretrendszerben, akkor ugye az a lényeg, hogy a költségeket megpróbáljuk arra áthárítani, akik ugye a negatív hatásokat a termelésük során létrehozták. És ebből ugye generálódik egy bevétel is, itt pedig van némi mozgástere a kormányzatnak arra, hogy ezeket a bevételeket arra használják fel, hogy ezeket a környezeti vagy egyéb károkat enyhítsék, illetve hogy támogassanak más környezetbarátabb megoldásokat. Hogy itt akár lehet olyasmi aspektusokra is gondolni, mint hogy a hatékonyabb termelést ösztönözzék, tehát hogy javítsák akár a vállalatok energiafelhasználását, vagy annak az összetételét. Viszont ugye mit jelent ez valójában? Hát azt jelenti, hogy ez egy költségnövelő tételként is tud érvényesülni, illetve hát sok esetben érvényesül is. Tehát van ennek egy ilyen mondhatni negatív mellékhatása, hogy sok esetben a vállalatok ezeket a plusz tételeket végül aztán beépítik a végtermékük árába, tehát lényegében egy áremelkedést tudnak előidézni, ami viszont már ugye eltér az adóknak az eredeti céljától. Hát ha pedig ugye a fiskális aspektust nézzük, akkor nyilván ebből realizálhat a költségvetés némi bevételt, ha bár azért ez nem egy olyan szignifikáns tétel, ha mondjuk más adónemekhez próbálom ezt hasonlítani, viszont adott esetben ez is jelenthet egy mozgásteret a kormányzatnak olyan szempontból, hogy megpróbálhatja növelni a zöld adókat, ezáltal mondjuk más adónemeket pedig csökkenteni. Ugye itt ebben az esetben már egy adópolitikai kérdésről van szó. Illetve hát, ha meg EU-s szinten nézem, akkor meg egy olyan cél is kiemelhető, hogy az energiaadózást azt megpróbálják harmonizálni, de mint ahogy ugye az előzőekben említettem, ez továbbra is tagállami hatókör, csak mégis történik egy elmozdulás afelé, hogy harmonizáltabb legyen ez az adófizetés az egyes tagállamokat illetően.
Ösztönzőként működnek ezek az adók? Az érintett adózók mondjuk igyekeznek csökkenteni tevékenységük környezeti hatásait? Látható ilyen tendencia? Azért, hogy kevesebbet fizessenek, vagyis akkor, mint említette, hogyha azt áthárítják a vevőkre, akkor olcsóbb legyen a termékük, ezáltal növekedjen a versenyképességük. Szóval működik ez, mint ösztönző?
Részben igen, részben viszont sajnos azt kell, hogy mondjuk nem. Tehát ha a környezeti adókat elemezzük, akkor meglehetősen ambivalens hatásokat lehet azonosítani. Egyfelől ugye mindaddig, amíg ott van a mozgástér, hogy ezeket az adókat áthárítsák a fogyasztókra, addig lényegében ott van az a lehetőség, hogy a vállalatok kibújjanak ezen adófizetés alól. Aztán megemlíthető itt egy másik aspektus is, méghozzá az, hogy nagyon sok országnak a jogrendszere az megengedi azt, hogy a vállalatok visszaigényeljenek bizonyos adókat. Ha viszont működik a visszaigénylés rendszere, akkor az jelentősen csökkenteni fogja a környezetvédelmi ösztönzőket. Tehát ez ugye azt is jelenti, hogy az energiafelhasználás az nem válik ténylegesen költségesebbé a fogyasztó iparágak számára. Tehát így módon ugye ki tudnak bújni az adófizetési kötelezettség alól, illetve nem feltétlenül kibújnak, mert hogy ez a befizetés ez nyilvánvalóan megtörténik, csak hogy utána ezt ők vissza fogják kapni a kormányzattól, a költségvetéstől. És ha ez viszont így van, és ugye a törvény erről szabályoz, hogy milyen esetekben lehet visszaigényelni az adót, nyilvánvalóan nem minden iparág, nem minden szektor fog ennek kedvezményezettje lenni. Ez viszont megint generálhat egy aszimmetrikus kimenetet, ugyanis ebben az esetben az adó pedig aránytalanul fog érinteni olyan szektorokat, akik nem jogosultak a visszaigénylésre. És ugye még egy nagyon érdekes szempont említhető itt meg, méghozzá az, hogy ha viszont visszaigényelhetik ezt az adót, és nagyon sok esetben egyébként ez egy pozitív összeg, tehát itt arra gondolok, hogy lényegében a nettó befizetés az negatív, vagyis kevesebb az a befizetett összeg, mint amit egyébként visszakapnak ezek a vállalatok, akkor ez valójában akár egy rejtett támogatási formaként is értelmezhető. Nyilván itt megint fontos hangsúlyozni, hogy ez nem feltétlenül minden szektorra igaz, nem feltétlenül minden vállalatra igaz, viszont nagyon sok esetben ez így van, és ugye ennek van egy további következménye, hogy ebben az esetben az állam az még nettó bevételt sem fog realizálni, tehát ugye visszatérve az eredeti kérdésre, hogy megvalósul-e az eredeti cél, vagyis hogy ezek a környezetvédelmi adók egyfajta fenntarthatósági célt szolgáljanak, illetve a vállalatokat arra ösztönözzék, hogy hatékonyabban használják fel az energiát, akkor ugye ez egy ilyen forgatókönyv esetén nem tud megvalósulni.
Ez mennyire jellemző? Arányaiban persze nem hajszál pontosan.
Feldolgozóipar esetén tudok pontosabb adatokat mondani. Egy-kettő szektort említenék meg, ami talán beszédes ebből a szempontból, mert ha mondjuk olyan iparágakat nézek, mint a vegyi alapanyag gyártása, ami első hallásra sem feltétlenül tűnik ugye környezetbarátnak, akkor itt azért ilyen több száz milliós összegekről van szó, de megemlíthető akár a vas, acél, gyártás területe is, szintén 100 millió közeli értékekről beszélhetünk, de ha nem is minden évben, akkor is több 10 milliós összegek vannak, és hát hasonló összefüggéseket mondhatok el akár a gépjármű alkatrész és tartozékgyártása területét illetően is.
A környezeti adók nagyságrendileg összességében mekkora tétel tehetnek ki éves szinten Magyarországon?
Ha Magyarországot nézem, akkor 2023-ra vannak a legkésőbbi statisztikák. Ez alapján viszont GDP arányosan nagyjából olyan 1,91% az ide kapcsolódó adóknak a mértéke. Hogyha ezt EU-s összevetésben akarom mondani, akkor az EU-s érték az pedig 1,99%, tehát hogy minimálisan alatta vagyunk az EU-s értéknek, viszont nagyjából e körül mozgunk mi is, tehát nincs nagy eltérés. És ha pedig azt akarom meghatározni, hogy a teljes adóbevételeket illetően mekkora hányadot tesznek ki ezek a környezetvédelmi adók, akkor pedig Magyarországon 5,5% ez az érték, míg az EU-s átlag 5,1%. Szintén, ha egy picit tovább akarom részletezni ezt a képet, akkor az mondható el, hogy az EU-ban, tehát az EU összességében összesen 341,5 milliárd eurót tettek ki ezek az adóbevételek, ami ugye az uniós GDP 2%-ának felel meg. Viszont azt is érdemes hozzátenni, hogy a trend az meg azt mutatja, hogy a környezetvédelmi adóbevételek az elmúlt években még mindig lassabban növekedtek, mint a GDP. Tehát, hogy ez azért eltéréseket mutat az egyes évek tükrében, illetve hát sok esetben ugye függ attól is, hogy hogyan alakul ezeknek a nyersanyagoknak a világpiaci ára, mert az ugye alapvetően meghatározza az ebből származó, illetve az ezekre kivetett adóbevételeknek a mértékét is.
Ceceli Vivien kutatót, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézet munkatársát hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Bár vannak ígéretes eredmények, a repülésiparban a hidrogénhajtás elterjedéséhez még hosszú kutatásfejlesztése lesz szükség. Ezt mondta Vanek Bálint, a Hurnenstocki igazgatóhelyettese az Inforádiónak nyilatkozva. Szabó Gergő interjúja.
Az első és legfontosabb nagy előnye ezeknek a hidrogén meghajtásoknak a keletkező égéstermék, az gyakorlatilag vízgőz, tehát nem keletkezik széndioxid, ami üvegházhatást és mindenféle egyéb problémákat okozhat. Illetve, ami szintén nagyon fontos, hogyha mondjuk egy drónos példát veszünk, ha mondjuk hagyományos akkumulátorral egy drón 30 percig tud elrepülni, akkor ugyanezt a hajtáslánc tömeget, ha lecseréljük akkumulátorról hidrogén üzemanyagra, akkor kb. 90 percig is el tud repülni, tehát nagyjából háromszor olyan hosszú ideig tud levegőben maradni egy hasonló célokat szolgáló, csak nem akkumulátorról, hanem hidrogénnel meghajtott drón, és ez nyilván igaz egy földi járműre is, mondjuk, hogyha van egy akkumulátoros járművünk, ami mindenféle inspekciókat végez, akkor háromszor olyan hosszú ideig tud ez mocorogni a hidrogénhajtással.
Hogyha a környezetvédelmi szempontokat nézzük, akkor talán mennyit nyerhetünk hosszú távon, hogyha idővel sikerül többségében áttérni a hidrogén meghajtású, akár légi járművekre?
Ugye ez egy nagyon bonyolult és nagyon komplex kérdés, tehát hogy a hidrogén ökoszisztéma az úgy épülget. Ha azt mondjuk, hogy nem tudom én, egy szénerőmű által termelt villamos energiával akarunk vizet bontani, akkor az nem lesz annyira nagyon környezetbarát. Ha viszont megújuló energiákkal, akár víz, akár szélenergiával bontunk vizet, és úgy keletkezik a hidrogén, akkor az egy sokkal jobb módszer. Nyilván víz az elég nagy mennyiségben rendelkezésre áll a Földön, tehát hogy nincsenek olyan problémák vele, mint a fosszilis energiával. Azonban, ami még szintén egy nagyon nagy beruházási igény, hogyha most nem a kisméretű drónokról és egyebekről beszélünk, hanem inkább a nagyobb járművekről, akár autókról, akár repülőgépekről, akkor ki kell építeni egy olyan infrastruktúrát, ami mondjuk, hogy egy repülőteret veszünk, akkor oda kell telepíteni egy erőművet, és kell telepíteni egy vízbontó egységet, ami ott helyben elő tudja állítani a hidrogént. Ez azért eléggé meg tudja növelni mondjuk a beruházáshoz kapcsolódó ökológiai lábnyomot.
Mennyi idő és mennyi munka és mi kell még ahhoz, hogy tényleg szélesebb körben elterjedjen ez a technológia, akár hogyha a drónokról beszélünk, vagy akár szélesebb körben tényleg mondjuk a légi közlekedésről?
A légi közlekedésben az Airbusnak volt egy vállalása egy pár évvel ezelőtt, bemutattak három különböző koncepció repülőgépet, és azt mondták, hogy 2035-re ezek közül a koncepciók közül az egyik az sorozatgyártásra érett lesz, és az volt a tervük, hogy 2035-től ők el tudjanak adni hidrogén meghajtású repülőgépet. Ezt a elmúlt 5 évben ezt egy kicsit revidiálták ezt a tervet, és azt mondták, hogy hát valószínűleg nem 2035, hanem inkább 2045-2050, amire meg fog érni mondjuk az Európai Uniónak a piaca erre. Ezzel párhuzamosan az Európai Unióban a döntéshozók azon dolgoznak, hogy hogyan lehet a kerozinnak és a hidrogénnak az adótartalmát úgy változtatni, hogy addigra, tudom én, a 2040-es évekre a hidrogén az egy valós alternatíva legyen, nem csak műszakilag, hanem gazdaságilag is. Ez nyilván részben annak köszönhető, hogyha megnövelik a kerozinnak az adótartalmát, de mellette nyilván a hidrogénes hajtásra is lehet adókedvezményeket adni. Csak hogy a Staki példájából induljunk ki, nekünk van egy hidrogén meghajtású drónunk, aminek az első tesztrepüléseit mi még úgy végeztük, hogy Németországban a Linde megtöltött nekünk egy hidrogén palackot, és azt a hidrogén palackot szállították el ide hozzánk Magyarországra, és azzal tudtunk mi egy fél óra vagy 3-4 órás repülést elvégezni. Ehhez képest kvázi gyakorlatilag mi magunk azt, aki kiépítette egy ilyen apró hidrogéntöltő infrastruktúrát, és most már meg tudjuk azt csinálni, hogy mondjam, a boltban kapható hidrogénnel töltjük a repülőgép üzemanyag tartáját, de hát ez nyilván ez nem skálázható, tehát nem várható el mindenkitől, hogy otthon hidrogéntöltőállomást szerezzen be, tehát hogy ebben mondjam, a kutatóintézetek most ilyen pionírként haladnak előre, de sok komoly akadály van még a széleskörű elterjedésig.
Vanek Bálintot, a Hurren Staki igazgatóhelyettesét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.